Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Biblia vasárnapján, vagyis másképpen fogalmazva Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon hallgassuk meg Istennek azt a szent igéjét, amelyet prófétai igeként kell felolvasnunk egyházunk rendje szerint, megírva található Ámosz prófétának a könyvében, a 8. fejezetben, a 11. és a 12. versekben a következőképpen. Jön majd olyan idő, így szól az én Uram az Úr, amikor éhséget bocsájtok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig és északtól keletig, bólyonganak, és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Ez Isten igéje. Nem mondtam, hogy ámen. Persze, tessék helyet foglalni. Nem mondtam, hogy ámen. Tudjátok, miért nem mondtam, hogy ámen? Mert ugye így fejeződik be, hogy bolyonganak és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Hát erre már hadd ne mondjam rá, hogy ámen. Hogy úgy legyen. Hát nehogy így járjunk, hogy nem találjuk az Úr igéjét. Rá ne mondjuk, hogy ámen. Hát ez egy idézet volt Ámosz próféta könyvéből. Isten igéjét olvastam, ami egy kicsit fel akarja rázni a szívünket, hogy örüljünk csak annak, hogy van Bibliánk, ha már a Biblia vasárnapja van ma. És annak is, hogy Isten igéje megszólal Isten tiszteleteinken, vasárnaponként 3 Isten tiszteleten is, ha leánygyülekezeteket nem számítjuk ide, de ott is megszólal. Gyermekisten tiszteleten 9-kor, vagy ma este majd az 5-ösön, szóval megszólal még az Isten igéje. Itt valóban egy drámai mondat van, hogy jön majd idő, és amikor lesz éhség, de nem kenyérre, szomjúság, nem vízre, az Úr igéjének hallgatására, de nem lesz majd, hiába keresik az Úr igéjét. Érdekes egy profécia ez. Természetesen sietve előre mondom, hogy Isten szent igéje fölrázni, fölébreszteni szeretne bennünket. Hogy még nem így van, hogy még szól az ige, még hirdetjük, még lehet hallgatni, de nem így, de hogy még nem következett be, és benne következzen, ezért szükséges az, hogy nagyon odafigyelmezzünk erre a proféciára is. Gimnazista élményeim közé tartozik, amikor vagy másodikos, vagy harmadikos gimnazista volt, amit ugye karnyújtásnyira ebben a szép épületben, amit ugye Táncsics gimnáziumnak hívnak egy ideje. És vagy másodikos, vagy harmadikos voltam, és a történelem órán a történelem tanárunk, nem árulom el a nevét, segítségével, vagy a történelem tanárunk vezetésével eljutottunk a francia fölvilágosodásig. Hát ugye a francia fölvilágosodás volt az, amelyik élesen nekitámadt mindennek, ami szent, Istennek, egyháznak, szentírásnak. Ugye Voltaire mondta, a franciák tréfás filozófusa 1560 táján, hogy 200 év múlva a Biblia már csak a múzeumban lesz, fordítva 1650 táján, hogy 200 év múlva, mondta Voltaire, de ebben nem tévedek, tehát Voltaire azt mondta, hogy 200 év múlva a Biblia már csak a múzeumokban lesz. Na most, hogyha 1650-höz hozzáadtok 200 évet, hát akkor Voltaire tévedett, ugye, mert most 2009-ben is a legtöbb nyelvre lefordított könyv a Szentírás, a Biblia, és ugye, ha belegondoltok abba, hogy a globuszt, ugye a földgömböt magatok elé képzelitek, ahol most mondjuk így hasonló órákat írnak, mint nálunk, hány és hány templomban, nem csak Magyarországon, Európában, és így tovább, kicsit órával előrébb, órával később, a finn testvérektől, stb., hogy hány százezer sok százezer szószéken hangzik az Isten szent igéje. Nos, a francia fölvilágosodás tehát neki támadta a Bibliának nagyon, és hát a mi lelkes történelem tanárunk azt gondolván, hogy a sátáni idők túl sokáig, vagyis hogy hát a sátáni idők sokáig vagy örökké tarthatnak, nagyon lelkesen ostromolta a Bibliát, hogy az tévedések könyve, meg félcmű, meg mit tudom én, szóval stb. És hát ugye én miután kisgyerekkoromban azért megfordultam szüleim, hát hogy is mondjam, pedagógiai akaratának köszönhetően úgy gyülekezetbe, és hát ismertem a apácai lelkész bácsit, meg tudtam, hogy a családi nagyon művelt család. Távolról sem tudtam elfogadni azt, hogy a tudomány meg a vallás ellentéte, és így tovább. De amikor ezeken a történelmi órákon a Biblia hát ostorozását hallottam, kritikáját hallgattam, bennem nagyon föltámadt a vágy, hogy de jó lenne egy Bibliát a kezembe venni. Elmentem egy könyvesboltba, hogy jó napot kívánok, csókolom, szeretnék egy Bibliát venni. Hát kinevettek, hogy vagy amit mondott a boltos, azt nem árulom el. Úgymond a kiskorúságomra utalt, csak ezt, hát hogy is mondjam, kisé ízes magyarsággal fejezte ki. Na jó, gondoltam, hogyha könyvesboltban nem lehet Bibliát vásárolni, akkor bemegyek a könyvtárba. Hát egy könyvtár az azért van. Nagyon kedves ismerőssel találkoztam, köztünk ül, és hát mondta, hogy sajnos Bibliát nem, hát azért a könyvtárban nincs Biblia. De hát vigyem el magammal, és aztán két könyvet azért mégis magammal vittem, két orosz, hát milyen lett volna, két orosz szerzőnek. Az egyik az a Jaroszlavszkij volt, az volt a neve az Ipsének, hogy Jaroszlavszkij, de az volt a címe a könyvének, hogy hogyan születnek és halnak meg az istenek. Hát így a történelmet elnézve most már látjuk, de ez egy más kérdés. És a másik pedig Kriveljov, a Biblia című könyve volt, és én hát nagy lelkesedéssel nekiálltam, hogy hát a Biblia olvasni. Persze hát rengeteg, hogy is mondjam, okoskodó, meg mindenféle buta dolgot ott. Hát úgy visszajogtam tőle, de hát az állt a rendelkezésemre. Olvasgattam, és tessék elképzelni, olyan este fél tizenegy lehetett, 10 órakor volt a kollégiumban takarodó, de egy-két olyan, mondjuk így, ha hencegjek egy kicsit, olyan úgynevezett jobb tanulóknak, mint én is tartoztam, volt engedélyünk, hogy 11-ig legkésőbb 4:12-ig a kollégiumban fönnmaradjunk még olvasni. És hát így aztán én ott egyedül voltam a tanulószobában, a Gémes Palota, vagy Csendőrlaktanya, vagy volt fiúkollégium, és olyan 10:30 felelőn olvasom ezt a Kriveljov féle úgymond Bibliát, hát persze, hogy Biblia kritikát, mindenféle, hát ma már tudom, hogy szamárságot, de ott olvastam, hogy csodálkozva, és akkor ekkor volt ez az a pont, amikor valami döbbenetes dolog történt a szobában, nem változott meg semmi körülöttem, csak bennem, mert bennem megszólalt egy hang, és a hang az körülbelül azt mondta, hogy te itt mindenfélét a Biblia ellen olvasol, amikor még Biblia se volt a kezedbe. És én ezen a hangon annyira megdöbbentem, hogy fölugrottam a helyemről, hogy van itt valaki? Hát nem volt senki. Hát dehogy nem volt, csak én még akkor vak voltam. Az Úr Jézus Krisztus megszólított, hogy hát a Biblia ellen olvasol, és a Bibliát meg nem. Persze ez nem volt olyan könnyű, mert a következő napok valamelyikén, hát szegényt Isten nyugosztalja, mit köszönhet az ember egy édesanyának. Édesanyám látogatott meg pár nappal később. Születésnapom közeledett volna, és lévén nagyon praktikus család voltunk, tehát az ajándék az mindig praktikus dolog, mert szegény világ volt, tehát mit lehetett ajándékba venni? Hát azt, amire szükség volt. Mondd, fiam, mire lenne szükséged születésnapodra, és hát gondolta anyukám, hogy tudom én, zoknit, vagy akármit, hát majd ilyesmit mondok. Mire én szegényt meglehetősen elképesztettem, mert azt mondtam, anyukám, szerezz egy Bibliát. Mert ugye mondtam, hogy hol jártam, és nem tudtam Bibliát kapni. Természetesen az nem jutott eszembe, hogy bejöjjek a lelkész hivatalba, mert ugye minket attól nagyon, hogy is mondjam, hát eltanácsoltak. Na, elég az hozzá, hogy eltelt 2 hét, anyukám újra volt benn, mondja, hogy hát már megtette az első lépéseket, de bonyodalmak vannak, mert alig lehet, nem tudjuk még. Aztán 1 hét telt el újra, és az apácai lelkész bácsi szerzett nekem egy Bibliát. Természetesen ez a Biblia azóta is megvan. Óriási élmény a számomra az a Biblia, régi Károli fordítás. Ma már, miután szemüvegessé váltam a fejlődésben, ma már bolha betűnek tűnik, már nem régies fordítás, bolha betűvel is van írva természetesen, de én azt a Bibliát mindig különleges érzéssel fogom meg, bár az úgynevezett műhely Bibliám nem az, ezt már erekjének tekintem. Tehát megszólal a Szentírás. Itt azt mondja a Szentige, hogy jön majd idő, amikor éhséget bocsájtok a földre, nem kenyérre, nem vízre, hanem az igének a hallgatására, de hiába keresik, nem találják. Nagyon érdekes, kemény szó ez, kedves testvérek. Az a helyzet, hogy még egy helyen, az Ószövetségben, Mikiás próféta könyvében van még egy olyan hely, ahol direktbe így szólal meg az Isten, szó szerint így, hogy olyan éjszaka szár rátok, amelyben nem lesz látomás, olyan sötétség, amelyben nem lesz jövendőlés, leáldozik a proféták napja, nappal is sötétség borul rájuk, szégyent vallanak a látnokok, pironkodnak a jósok, eltakarják arcukat mindnyájan, mert nem kapnak választ Istentől, nem szólal meg az Isten. Nem szólal meg az Isten, hiába kérik, keresik, könyörögnek, áldozatot mutatnak be, nem szólal meg az Isten. Tehát Ámosz mellett még Mikiás próféta jajdul föl így ilyen direkt módon, hogy jaj, nem szólal meg az Isten. Áttételesen több helyen találkozunk a Bibliával ilyen Isten hallgatással. Sámuel próféta pályafutása kis fiatal korában kezdődik így, hogy abban az időben, tehát amikor Sámuel Isten elhívja prófétának, az kezdődik úgy, hogy abban az időben ritkaság volt az Úr igéje, nem volt gyakran látomás, és azt is tudjuk, hogy miért, mert Éli, az akkori főpap, Éli főpap fiai gyalázatos életet éltek, mocskos, hazug életet éltek, és miattuk, a bűneik miatt elhallgatott az Isten egy jó időre. Számos más szentírási hely is van, ahol az imádkozó ember, vagy a zsoltáros, vagy próféta szívből felzokog, körülbelül így, meddig kell még kiáltanom, Uram, miért nem hallgatsz meg? Zsoltár imádság is van ilyen, hogy szólj hozzám végre, Istenem, nyomorúságomban szólj már hozzám. Szólj, Uram, ne légy néma, hallgasd meg az én kiáltásomat. Jób, ismeritek Jób nevét, Jób is átéli, így sír, kiált fel a szenvedő Jób, végre szólj már hozzám, Istenem. Luthernek is nagy, és más nagy lelki embereknek is volt egy ilyen lelki tapasztalata, hogy hallgat az Isten. Talán nem is kellene lelki példákat idézni, kinek lehetnek ilyen megrendítő tapasztalatai, hogy borzalmas módon hallgat az Isten. Luther ráadásul teológiai tétellé, dogmatikai tétellé dolgozta ki megrendítő élményét, az elrejtőzködő Istenről beszélt, szép latin kifejezéssel, hogy Deus absconditus, elrejtőzködik időnként az Isten. Van Deus revelatus, amikor megszólal az Isten, de bizony életünk felezhetetlen, sötét óráin átéljük, hogy hallgat az Isten. Talán ott vonaglunk egy betegágyon, vagy ott baktatunk egy koporsó mellett, vagy ki tudja, milyen élethelyzetben éppen és hallgat az Isten. Igen, ilyen hallgat az Isten korszakok vannak. Arról nincsen szó, hogy nem vallásoskodnának az emberek, csak arról van szó, hogy hallgat az Isten. Mert az ember egyébként javíthatatlanul vallásos, csak a nagy probléma a sötét rejtély, hogy éppen az élő Istenre miért nem akar hallgatni. Hogy mindenféle babonája van, hogyha mindenféle ostoba és primitív vallásos fogása van, csak éppen az élő Istenre nem akar hallgatni. Mai hitetlennek tudott hazánkban több mint 200 féle bejegyzett vallásoskodó felekezet van, szekták. Csak éppen az Isten hallgat. Korunk vallásszociológusai, nemrégen nyilatkozott a Hír TV-ben hosszasan Tomka Miklós, vagy valláspszichológusai, nemrégen többen személyesen is átérhettük Kopp Máriát, az ő fölméréseik, kutatásaik segítségével tudjuk, hogy a magyar ember lelkében nagyon nagy igény van a vallásra, csak Istenben nem akar hinni. Istennek nem akar hinni. Mindenféle babonának, mindenféle guruknak, meg mindenféle csodabukfencelőknek, mindenfélének hajlandó hinni, csak Istennek nem akar hinni. Korunk embere nem az élő Isten keresi, mondja az egyik kutató, hanem saját magának teremt Istent, amely nem Isten természetesen, hanem bálvány. Szentírási tapasztalat, emberi tapasztalat, hogy igen, időnként hallgat az Isten. Silencium Dei, hallgat az Isten. Ám miért hallgat az Isten? Kedves testvérek, Isten hallgatásának, ahogy én megérthettem a dolgokat, kétféle oka lehetséges. Isten hallgatásának az egyik oka a lelki edzés, a próbatétel. Ilyen Jób esete. Jób könyvét most nem sorolhatjuk föl, hiszen arra nincs idő, de hát ismeritek Jobnak a történetét. Amikor Isten pedagógiai szándékkal nem szólal meg egy ideig, ahogy a zsoltár imádkozók is ezt tapasztalták meg, hogy egy ideig nevelési céllal hallgat az Isten. Talán azért, hogy megtapasztaljuk, nélküle mennyire szegények vagyunk, nélküle mennyire elesettek és nyomorultak vagyunk, hogy nélküle mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, és hogy mennyire rászorulunk. Ez tehát az egyik lehetséges ok, hogy hallgat az Isten. Hogy fokozza lelkünkben a vágyat az ő szavai és tettei után. Amikor ilyen próbás időszakba kerülünk, akkor nagyon fontos kitartani a könyörgésben, kitartani az Isten keresésben. Ebben nekem Jób a legjobb példa, mint ahogy már említettem. És végül megszólal az Isten. Jób addig kutatja, addig keresi a szenvedésének okát, szenvedéseinek az okát, hogy a végén megszólal az Isten. Ez az egyik oka annak, hogy hallgat az Isten. Isten pedagógiája, nevelő eszköze. Megszólal aztán egyszer csak az Isten. Ez egy nagy küzdelem. De Isten hallgatásának van egy másik oka is. Talán egy borzalmasabb oka. Egy rettenetesebb oka. Hát bizony ez nagyon fájdalmas ok. Mi ez a borzalmas ok, hogy hallgat az Isten? Hát, esetleg az elvetemültségünk. Nem azt mondom, hogy a bűneink, mert már annyira megszoktuk ezt a szót, hogy nem is érzékeljük a tragédiáját. Isten hallgat, mert az elvetemültségünkkel elhallgattattuk. Elvetemültségünk tragikus jele, hogy nem vagyunk hajlandók az Istenre hallgatni. Legfeljebb, ha baj van, előrángatjuk, hogy na akkor lássuk, Uram Isten, most mire megyünk ketten. Ennek a jelenségnek a tragikus jele, hogy amikor meg is szólal az Isten, mi nem értjük a szavát, mert mi csak magunkat értjük. Persze sokszor magunkat se. A rengeteg vallási képződmény annak a jele, hogy az emberek támolyogva keresik Istent, de az a tragikum, hogy nagyon sokszor nem Istent keressük, hanem csak azt, hogy nekünk jó legyen. Hogy minket biztosítson be az Isten. H1N1 vírus elvihet akárkit, csak nekünk jó, minket nehogy elvigyen. Jézus sokszor gyógyított, ismerjük az Új Szövetségből. És sokszor azt mondta, hogy gyógyítás után a meggyógyultnak, hogy ne mondd el senkinek. Mert nem ez a lényeg, hogy nekünk jó legyen. Hanem az a lényeg, hogy az élő Jézus Krisztussal kapcsolatba kerüljünk. Előtte leboruljunk. Bizony ez a másik ok. Isten hallgatásának tragikus oka. Mi kértük meg sokszor Istent, hogy tűnjön el az életünkből. Ahhoz kellene az Isten, hogy nyerjünk már a lottón, az jó lenne. A bálványokra is szükség van, de rá és rendjére nincs. Az kellene, hogy nekünk jó legyen, de ő nem kell. Isten pedig elhallgatott. Már régebben leközöltük az orosházi harangszó újságban a híres világ evangelizátor Billy Graham lányának, Annának a nagy nyilatkozatát. Ez a nyilatkozat 2001, valamikor októberében hangzott el, vagy szeptember végén, a szeptember 11-i tragédia után, amikor két repülőgép belevágódott a World Trade Centerbe. Meg aztán volt valamikor tsunami és többféle katasztrófa, sok ezer áldozat, és akkor kérdezgették az okos emberek, hogy hát most hol van az Isten, miért hallgat az Isten? És Anna válasza, Anna Graham, vagy úgy kéne mondani, hogy Anne Graham, de hát hadd ne mondjam, Anna Graham. Válasza, úgy mondom, hogy Isten válasza. Azt mondta a rádióban, hogy úgy hiszem, Istent nagyon elszomorítja, ami velünk történik, ám évek óta azt mondjuk neki, hogy menj ki az iskoláinkból, a kormányunkból, és távozz az életünkből. És ő, amilyen gentleman, csendben visszahúzódott. Miképpen várhatjuk el Istentől, hogy áldását és védelmét adja, ha egyben arra szólítjuk fel, hogy hagyjon bennünket békén. Ez egy elég hosszú, nagyon szellemes, jobban mondva szentlelkes válasz, mármint amit Anna Graham ad. Az a lényege, hogy bizony-bizony testvéreim, mi kitiltottuk Istent az iskoláinkból, a kormányzásból, a sajtóból, kitiltottuk az Istent a televízióból, mindenhonnan. Hát Isten udvariasan félreállt, és azt mondta, hát ember, akkor csináld. Nem tanítottuk meg a gyermekeinket, hogy tiszteld a szüleidet, hogy ne ölj, hogy ne törj házasságot, hogy ne lopj, ne vedd el a másikét, ne terjessz a másikról rosszat. Sőt, azt mondtuk, hogy mindent szabad. Mindent szabad. A liberalizmus nagy jelszava. Mindent szabad, Isten, te hallgass! Anna Graham ezzel fejezi be. Most pedig ezek után, hogy elküldtük az Istent, feltesszük magunknak a kérdést, hogy miért nincs a gyermekeinknek lelkiismerete? Miért nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között? Miért nem okoz nekik problémát, hogy megöljék az idegeneket, osztálytársaikat vagy saját magukat? Talán, ha elég hosszan és keményen elgondolkodunk rajta, ki tudjuk találni. Azt hiszem, elég sok köze van mindennek ahhoz a mondáshoz, hogy amit vet az ember, azt aratja. Eddig az idézet. A lelki helyzetünk, hogy hallgat az Isten, nagyon átgondolandó. Először azt kell megkülönböztetnünk, felismernünk, hogy ha hallgat az Isten, akkor miért? Azért, mert nevelő, formáló szándékkal avatkozott be az életünkbe. És akkor várjuk. Várjunk hívő türelemmel, lelki vágyakozással. Őt keresve, hogy egyszer csak megszólaljon az életünkbe, ne adjuk fel, mint ahogy Jób sem adta föl, és egyszer minden egyenesbe jön. Nagyon fontos, hogy fölismerhessük az ő szent pedagógiáját, nevelni, formálni akar minket az Isten. Ha pedig azért hallgat, mert netántán mit taszítottuk volna el magunktól, mert netántán mi mondtuk volna, hogy menj ki az életünkből, nem törődünk veled, hagyjál minket békén, akkor két lehetőségünk van. Vagy továbbra is azt hisszük, hogy megy az élet nélküle, jól meg vagyunk nélküle, hagyjon békén, nem érdekel továbbra se a szava, vagy elérkezünk az összeomlás a csőd széléhez is belátjuk. Mégis szükségünk van rá. És akkor egy nagy lelki forradalomnak kell bekövetkeznie az életünkbe. Annak kell bekövetkeznie, amivel Jézus kezdte földi működését Márk evangéliuma szerint. Térjetek meg, azaz tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Az evangéliumban, ami azt jelenti, hogy mindig van újrakezdés. Mert a lényege az ügynek, Isten szeretete ügyének a bűnbocsánat. Éppen ezért nagyon világos a válasz arra a kérdésre, hogy szól-e az Isten, és kinek szól? Figyelj csak, Isten így szól hozzád. Így szól, hogy nézz Jézus Krisztusra, s ha ezt érted, minden rendben. Isten már szólott. Szólott, amikor ezt mondta a világnak, és ezt mondta neked, Jézus Krisztus. Nekem is, és neked is. Mi a válaszod, mi a válaszom? Felelek-e a testélet igére? Azzal, hogy megszentelem az ünnepnapot? Azzal, hogy életemet az ő szent rendje szerint akarom berendezni? Azzal, hogy boldogan hallgatom igéjét és szavát? Azzal, hogy van Bibliám? Azzal, hogy boldogan értettem meg, hogy örök életem van, mert ez a Jézus Krisztus adta önmagát, értem a kereszten. Mi az én válaszom Krisztusnak? Lehet, hogy van ilyen élményed, hogy hallgat az Isten. De befejezésül van egy lelki jó tanácsom. Megtapasztaltam, megküzdöttem, megharcoltam ezt a lelki jó tanácsot, amikor úgy éreztem, hogy hallgat az Isten. A technikai részletek azok mindegy. Mármint úgy értem, hogy milyen feszületről van szó. Nagyon, hát több szép feszületem van, amiket úgy kaptam, nagyon kedves régi testvérektől, Pesterzsébettől, Szegeden át. A dolog lényege, hogy amikor úgy érzem, hogy hallgat az Isten, csendben visszahúzódok, leteszem az asztalomra valamelyik feszületet, és nézek a feszületre. Testvér, nézz fel a keresztre, nézz a feszületre, ott, ahol Krisztus teste érted függ. És ha adsz magadnak időt, figyelj csak, a kereszten keresztül egyszer csak meglátod a föltámadott Urat, de idő kell hozzá, de ígérem, ha ezt az időt rászánod, nézed és látod a keresztet, meglátod a föltámadott Urat, és megbeszélhetsz vele mindent. Lehet, hogy hirtelen fölragyog minden, ez a lélek titka. Lehet, hogy hosszabb idő kell rá, nekem 10 év kellett fiatal koromban. Ez is a lélek titka, de egyszer minden felragyog. Légy hű, mint halálig. Amen, imádkozzunk. Urunk Istenünk, időnként szenved a szívünk attól, hogy úgy érezzük, elhallgattál, nem akarsz hozzánk szólni. Kérünk, tedd világossá a számunkra, hogy mikor van pedagógiai szándékod velünk, hogy nevelni, formálni, átalakítani akarsz bennünket. És mikor hallgatsz el a bűneink, a gőgünk, a kemény szívűségünk miatt. Most mutasd ezt meg nekünk, Urunk, hogy ki tudjunk jönni ebből a halálos zsákutcából. Adj nekünk lelki látást, hogy a kereszten keresztül téged láthassunk meg, föltámadott Urunknak, Urunk, s veled beszélhessünk meg mindent. Könyörülj rajtunk. Amen.